Köszönöm mindenkit. Az ez tanévi vagy munkaévi utolsó előadásunkra, amit egy ilyen címen próbáltam meg valamit összehozni, gondolván, hogy ez aktuális kérdés lesz előbb-utóbb mindenki életében, de majd a későbbiekben kiderül, hogy mire gondoltam ezt. De az, hogy éljünk a jelenben, ez nagyon sok esetben nagyon komoly, hát mondjuk úgy, hogy tanács formájában hangzik el, nagy tanítók írásaiban, előadásaiban, hogy a múlt, a jelen és a jövő az csak egy csalódás, vagy egy káprázat itt a sűrű fizikai világban, és a valóságban ez a kérdés nem így jelentkezik. Hát ezt tapasztalat fián nem tudom igazolni és ezt tápolni, de hát aki már járt az asztrál világban, vagy odafigyelt egy kicsit a gondolkodására, és hogy az milyen sebességgel működik, az valószínűleg sejti, hogy itt azért más időfogalmak működnek ezekben a, hát mondjuk úgy, hogy tudatszinteken, mint a mindennapi életünkben. Na hát akkor lépjünk egyet. Ugye ezt a táblázatot mindig fel szoktam hozni az elején. Itt amiről szó lesz, abból viszonylag kevés az ismeret. És megpróbáltam egy kicsit a, hát mondjuk úgy, hogy a saját ráérzéseim alapján egy picit, hát mondjuk úgy, hogy kihangsúlyozni a másik oldalt, tehát nem az ismeretet, hanem a tudás felőli oldalt. Persze tisztában vagyok azzal, hogy mindenkinek a saját tudása az egyetlen hozzáférhető. Úgyhogy hát tessék megpróbálni ezek a mondottak alapján saját tudást, saját útfőből előhozni ezeket a tapasztalatokat, mert hogy ez mindenkinek van. Legfeljebb szeretünk elfelejtkezni róla, vagy nem figyelünk oda. Hát ugye, ez is ismeret, ismerte előttünk, ez az ébrenalvás, ugye, mint az egyik leggyakoribb állapot, amikor össze-vissza kószálnak a gondolataink. Hát kivételes esetben, amikor nagyon hullámzó érzelmi állapotban vagyunk, mert akkor a gondolatoknak nem sok hely marad, de általában véve inkább a gondolatok máskálnak össze-vissza, és nincsen semmi, mondjuk úgy, hogy összefüggés az egyes ötletek vagy egyes elképzelések között. Na most a másik változat, az elmerülés a múltba. Érdekes módon nem korosztálytól függ, vagy életkortól függ, bár általában véve a nálunk idősebbeknél tapasztaltuk mi a korábbiakban, hogy elmerengenek a múlton, hogy bezzeg a régi szép időkben, és így tovább. De hát ahogy megyünk abba a korba, nálunk is előfordulnak ezek a, hát mondjuk úgy, hogy állítások, hogy bezzeg a régi szép időkben. Hát ez az elmerülés a múltban, ez egy másik ilyen jellegzetes állapot. Megint korosztálytól független, bár általában inkább az ifjabb korosztályokban, a évjáratokban gyakoribb az álmodozás a jövőről, amikor ugye elképzelünk magunknak valamit, hogy majd akkor, hogyha, és így tovább, és akkor kiszínezzük azt a képet, amit elképzelünk. És a kettő között ez a bizonyos jelenben élés, ez a nagyon ritkán előfordul, ha valamire nagyon odafigyelünk, akkor nincsen idő, és akkor nem veszük észre, hogy úgymond telik az idő, mert amit csinálunk, az nagyon érdekel, és nagyon odafigyelünk, nagyon tudatosan ott vagyunk. Na ez a jelenben élés kérdése, és hát ez általában, mivel elég ritkán fordul elő a mi életünkben. Na hát itt van az ébren alvásról egy kis elképzelés, ugye a kószáló gondolatoknál ott van egy kis illusztrációt próbáltam meg összehozni, hogy amikor ilyen mindenféle színű gondolatbuborékok röpködnek előttünk, és egyes gondolatokat mondjuk úgy, hogy megfogunk, azon egy picikét elgondolkozunk, vagy elrágódunk, de aztán jön egy újabb, és akkor ez kisöpi az előzőt. Általában ez a leggyakoribb állapot akkor például, hogyha utazás közben vagyunk, tessék csak egy ilyen metrós vagy egy autóbuszos utazásra gondolni, vagy vonatos utazásra gondolni. Szívesen belebambolunk a világba, és ezek a kószáló gondolatok meg egyebek azok, hogy keringenek körülöttünk. De nem csak utazáskor fordul elő, hanem hát olyan, amikor úgy várakozni kell valamire, tudom én ügyintézésre vagy orvosi rendelőbe, kinek hogyan szokás, akkor is ez elég gyakran előfordul. A múltba merülés az viszont érdekes valami, és ez érdemes egy kicsit közelebbről megnézegetni. Ugye az egyik az, amikor rágódunk azon, hogy mit csináltunk úgymond rosszul, és mi lett volna, ha, akkor nem így, hanem úgy, és így tovább. Ez az egyik fajta rágódás. A másik pedig, amikor kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy hát már később, mert ez már megtörtént, és most már hiába rágódunk rajta, az egyszer örökre le van vasalva a világba, és a világ memóriájába, úgyhogy azzal már nem tudunk mit kezdeni. De, ami miatt ezt ide fölhoztam, ez az utolsó sor, a menekülés a mából. Tessék csak arra gondolni, hogy nagyon szívesen elmerengünk, akár a kellemes tapasztalatokon, akár rágódunk a hibáinkon, nehogy már a mindennapok problémáival kelljen foglalkozni az itt és mosttal, hanem hátra nézünk a világ, a múltunkba, és mondom, talán úgy lehetne mondani, hogy hátrafelé fordított fejjel próbálunk megélni. De mindenképpen menekülés a múltba, a mai itt és most aktuális kérdésektől és feladatoktól. Hasonló a helyzet a jövővel is, amikor elkezdünk színezni, hogy akkor majd, ha akkor így, akkor azt úgy lesz, meg és így tovább, és így tovább, és ha ez azt mondja, akkor én azt mondom, és így tovább, ez ismerjük ezeket a gondolatdarálásokat. De ez is egyfajta menekülés, méghozzá az álomvilágba. Mert ugye az egyik a múltba, az az emlékvilágba menekülés. A jövőbe, az pedig az álomvilágba. Na most a múltal már nem tudunk mit kezdeni, mert az már le van fixálva, de a jövővel egy valamiben egészen biztosak lehetünk, hogy nem úgy lesz, ahogy most elképzeljük. Minden egyéb előfordulhat, de ez az egyetlen biztos, hogy nem úgy lesz. Hát itt egy kis illusztráció, hogy ugyebár, ha már a múltba nézünk, a tyúknak a múltja a végeredményben a tojás állapot. De van a tyúknak jövője is, az meg a leves állapot. Most körülbelül ilyen súllyal kezelhetjük a saját múltunkat és a jövőnket is, hogy ez a tojás állapot, igen, az aztán később kibonult valamivé, lett valami, de a jövőnk az nem valószínű, hogy a leveses tálban fog végződni, de fogalmunk nincs arról, hogy miről van szó. A tyúknak sem valószínűleg fogalma, de ez legalább boldogan tudatlan ez is. Hát melyik? Kerestem direkt tyúkot az interneten, és ez volt a legkisebb tarajosi ország, úgyhogy kénytelen voltam ezt venni. De hát ugye, aki az állatkertben látott már ilyen állatokat, az... Ja, hogy az is. Na mindegy, szóval akkor a kakasnak a múltja, meg a jövője, akkor tessék így áttransformálni ezt a képet. Akkor nézzünk egy kicsit bele abba, hogy miért is akarunk a mából menekülni. Az egyik leggyakoribb ok, hogy nem merünk szembenézni az adott minél súlyosabb problémával, vagy minél keményebbnek látó feladattal, annál kevésbé merünk szembenézni vele. És akkor elkezdjük a menekülést valamilyen irányba, vagy a múltba, vagy a jövőbe, és tulajdonképpen nem csinálunk más, mint egy pszichikai kábítószert használunk. Van, aki ezt a fizikai kábítószerre is átalakítja, előfordul. Az is egyfajta menekülés, csak egy kicsit gorombább változata, mint ez a gondolatban, érzelemben való vissza meg előre tekintés. Sajnos viszont az a helyzet, hogy minden kábítószer rövid ideig hat. Ez is csak rövid ideig hat, és csak átmenetileg fedi le az éppen aktuális problémákat, de nem ússzuk meg. Tessék csak, sokszor emlegetem ezt a hasonlatot, az iskolában valamilyen oknál fogva el akarunk lógni egy dolgozatot, és sikerül is ellógni, csak a baj az, hogy legközelebb már kettőt kell megírni, mert mindenképpen meg kell csinálni ezt a feladatot, tehát nem ússzuk meg. Tehát ebből a szempontból a menekülés bármilyen módszerrel, az nem megoldás. Az csak odébb tolja a feladatokat, és esetleg súlyosbítja a körülményeket a következő feladat megoldáshoz. Tehát akkor nézzük meg, hogy tulajdonképpen mi is az a... mit értsünk az alatt, a szó alatt, hogy tudatosság. Hát itt a jelenben élés az mondjuk egy kicsit misztikusabb megjelölés, de az odafigyelés állapotát mindnyáján ismerjük, említettem is már itt az elején, hogy amikor nagyon el vagyunk foglalva valamivel, nagyon érdekel valami, nagyon koncentráltan foglalkozunk valamivel, akkor ott és akkor tudatosan csináljuk azt a feladatot, amit éppen csinálunk. És hát a tudatosságnak részei is vannak, ugye egyrészt a gondolati oldal, tehát a gondolkodásunk. Szerencsés esetben még az akaratok is, ami ide tartozik, mert azért, hogy mondjam, talán meg kell erőszakolni magunkat, ha nem merünk valamivel szembenézni, de mégiscsak csináljuk meg, a fene egye meg, mert azt mégiscsak meg kell csinálni, és akkor ez, ami tovább lendít, ez már bizonyos mértékig rokon azzal a bizonyos akarattal, ami bennünk még egyelőre igencsak sunnyadó. Na most itt van a tudatossághoz tartozik bizonyos szempontból az elképzelés is, tehát, hogy amit éppen csinálunk, annak a következő lépését nagyjából el tudjuk képzelni, hogy tovább tudjunk menni. Tehát nem állunk le fixen, nem mereven állunk le, hanem megpróbálunk dinamikusan működni. Ez ügyben, hát ide tartozik az elképzelés, tehát a tudatosságnak a pillanatnyi gyakorlásában mindenképpen az elképzelésre is szükség van. És hát nyilvánvalóan a környezetet vagy a feladattal kapcsolatos dolgokat azt érzékeljük, tehát ez is beletartozik ebbe a csapatba, az itt és most állapotba. Természetesen ide tartozik, hogyha tudatosan élünk a világban, nem csak azért, mert éppen el vagyunk foglalva valamivel, hanem csak tudatosan figyelünk a környezetre, arra az emberre, akivel éppen kommunikálunk, vagy a környezetre, vagy egyéb ilyen dolgokra, akkor bizony itt van az, hogy jönnek az aha effektusok. Meglátunk valamit, észreveszünk valamit, és ebből tudás szűrődik le. Tehát ezekből a tapasztalatokból leszűrjük magunknak ezt a fajta, hát mondjuk úgy, hogy tudásnak nevezni, talán inkább tudatos állapotot, hogy a következőkben, tehát a következő lépésben, a következő pillanatban hogyan tudunk ezzel a kérdéssel, ezzel a feladattal, ezzel az állapottal, hát mondjuk úgy megbirkózni. Most hát az odafigyelés, találtam egy érdekes illusztrációt, ugye az odafigyeléshez, mivel ez megint egy folyamat, ami több fázisból áll, ugye az egyik az, hogy megfigyelünk. Most itt egy nagyon érdekes dolog, hogy általában véve a megfigyelést nem tudjuk megcsinálni tárgyilagosan. Ott valami érzelmi, gondolati befolyás azért mégiscsak megjelenik, és az elviszi a gondolkodásunkat, elviszi az érzelmeinket valamilyen irányban. Tehát az objektív megfigyelés az nagyon nehéz, és nagyon meg kell tanulnunk, hogy azt meg tudjuk csinálni. Ahhoz, hogy a jelenséget, amit meg akarunk figyelni, azt lehetőséghez képest torzításmentesen tudjuk megjegyezni. Most nyilvánvalóan a megfigyelt jelenségeket összegezni kell, és valahogy ezeket az egyedi kis morzsákat, kis mozaik köveket össze kell rakni. Ugye akkor összegezünk valamit, akkor az egyes tapasztalatokból, az egyes felismerésekből összerakódik egy nagyobb egység, tehát a mozaik kövekből egy kisebb kép, a kisebb képekből egy nagyobb kép, és a jelenséget mögött megtaláljuk az összefüggéseket. Ha tovább tudunk menni ezen az úton, akkor az összefüggések között megtaláljuk a törvényszerűségeket. És ha még tovább tudunk menni ebben a sorban, akkor a törvényszerűségek mögött az általános jellegű törvényekre is valamilyen módon ráismerünk. De mindenképpen a jelenségek között az összefüggéseket fel kell tudni ismerni, és ez csak akkor megy, hogyha odafigyelünk. Ha szerteszáll a gondolatunk, vagy például úgy írunk iskolai dolgozatot, hogy közben a popzene bőg a rádióból, akkor az úgy nem szokott sikerülni. Érdekes módon viszont van egy másik lehetőség, ha valaki ezt kipróbálta. Ha GPS tennivalót kell csinálnunk, akkor bizony néha jó, ha nem feltétlenül ez a fenékrezgető dum-dum zene, de valami harmonikus háttérzene azért szokta segíteni az odafigyelésünket. Egy kicsikét úgy ki tudunk engedni, aztán vissza tudunk lépni, mert erre még szükségünk van, mert a a személyiségünk még nem alkalmas arra, hogy annyira koncentráltan hosszabb távon egy témával el legyen foglalva. Tehát ilyen GPS munkánál ez a harmonikus háttérzene például, ha valaki ezt kipróbálja, akkor tudja, hogy miről beszélek, ez szokott segíteni. Persze, mondom, harmonikus, és nem ez a felkorbácsoló zene. Érdekes módon viszont a felkorbácsoló típusú zene az olyan esetekben érdekes, olyan monoton elfoglaltságnál például, mint a teherautóvezetés kilométereken keresztül egyenes utakon, és nem is nagyon zavarja a forgalom, tehát teljesen monoton a jelenség, a ráhatás, és akkor egy ilyenfajta állandóan a figyelmét megrángató benyomás az azért alkalmasát teszi arra, hogy ne aludjon el rögtön. Na de ez nem az odafigyelés kérdése, vagy nem egészen az odafigyelés kérdése, hanem inkább ez a monoton hatásnak a kompenzálásához tartozik. Na hát és természetesen ugye, ha tapasztalatokat összesedtük, akkor azért nem állt a következő lépés is, hogy alkalmazni is kellene ám. Tehát a legközelebbi esetben, vagy éppen annál a feladatnál, amiről éppen szó van, amit éppen csinálunk, ott azért bizony alkalmazni kell ezeket a felismeréseket, ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni. Igen, igen. No, hát itt az odafigyelés során, amikor felismerünk dolgokat, ugye itt az öreg Newton tata, akinek éppen az orrára esik az alma, tehát fel kell ismerni a környezetből bizonyos, egyáltalán mi történik. Tehát ne aludjunk mondjuk úgy, hogy lelkileg, hanem ismerjük el a környezetben a jelenségeket. Figyeljük meg, hogy miről van szó, próbáljuk meg a körülmények közé beilleszteni, tehát a környezetbe beilleszteni a jelenséget, és ennek két nagyon érdekes következménye lesz. Az egyik, hogy egy csomó lehetőséget felismerünk, például a tevékenységnek a következő lépéseiben, és még valami egy nagyon fontos, csak nem nagyon szoktunk vele foglalkozni, észrevesztük, hogy döntési helyzetben vagyunk. Mondjuk nem ebben az esetben, amikor a fának támaszkodva üldögélünk, de a következő pillanatban, amikor az almával kell valamit csinálni, az már egy döntési helyzet. Tehát felismerünk azt ezekben a folyamatokban, hogy bizony minden pillanat, életünk minden pillanatában kisebb-nagyobb döntések előtt állunk. És ez a döntési helyzet kérdés, ez viszont már megint a tudatossággal kapcsolatos. Először is fel kell tudni ismerni, hogy döntési helyzet előtt állunk. Tehát nem csak úgy beleélünk az a világba. És a másik, hogy amikor döntünk, lehet, hogy tudatosan tudunk dönteni, lehet, hogy csak zsigerileg ösztönösen tudunk dönteni. A zsiger döntés az a leggyakoribb, és a viszonylag ritka, még a mi életünkben még viszonylag ritkább, a tudatos döntés. Tessék elképzelni, hogy ott állunk egy útelágazáson, és akkor most merre menjünk. A lendület visz valamelyik irányba, de valamilyen egyéb tudásunk azért, de közben szól, hogy hoppá, ez az irány nem biztos, hogy arra vezet, ahová menni akarok, nézzük meg a másik irányt. Na ez már a tudatos döntés kérdése, és ennek a hátterében a megszerzett tudásunk áll. A zsigeri döntés háttere az nyilvánvalóan teljesen egyértelműen a magunkkal, az adott életbe, az adott életszakaszba magunkkal hozott anyag, az önző vágyaink, az önző hajlamaink, az önző, hogy nem mondjam, rögeszméink, tehát gyakorlatilag az, amit, hát mondjuk úgy, hogy karmikus teherként hoztunk magunkkal az adott életbe, és az adott életnek az adott szakaszába. Ez az, ami miatt mondjuk úgy, hogy gondolkodás nélkül tudunk valamerre menni, és ez a bizonyos valami, az ilyen esetű választás, ez az, ami tulajdonképpen abban a fogalomban kerül, hogy előre elrendeltség. Mert itt nincsen választás. Itt megyünk. És megpróbáljuk magunknak megmagyarázni, hogy azért megyünk arra, mert eleve el van rendelve, mert így a sorsunk ilyen meg, és itt a fenét a sorsunk. Csak nem tudunk még választani, nem tudunk még dönteni. Tehát ez az a bizonyos előre elrendeltség esete, az ilyen élethelyzeteinkben, és akkor jön a viszonylag ritkábban előforduló, a tudatos döntés, amikor azt viszont a tapasztalati világunkat, az élményvilágunk alapján, az önzetlen vágyaink, az önzetlen hajlamaink és a nemes eszméink alapján tudunk tudatosan dönteni. Természetesen nem kis dolgokban, hanem hát a komoly lelki kérdésekben, meg egyéb életesemények környékén azért ez lényeges. És akkor már a tapasztalati világunkból hoztuk magunkkal azt a bizonyos tudást, aminek alapján tudatosan is tudunk dönteni, ha odafigyelünk, ha tudatosan élünk a világban. És ez az a bizonyos út, amit talán úgy is lehet nevezni, hogy szabad akarat útja. Mert itt már, ha dönthetünk, és merünk dönteni, akkor bizony a szabad akaratunkat alkalmazzuk. Most ez érdemes egy kicsit megemészteni ezt a dolgot, mert általában véve a zsigeri döntés mentén élünk. A komoly dolgoknál viszont már érdemes elővenni, mert odafigyelni, mielőtt döntünk valamerre, hogy hoppá, jó lesz az, ha az első ötletre megyünk. Nem az, ami hogy egy kicsikét úgy, mintha a háttérben szólna valami, hogy vigyázz, ne arra menj, nézd meg ezt a másik oldalt is. Na erre bizonyos valamire érdemes figyelni, és akkor már jön a tudatos döntés lehetősége. És akkor jön a szabad akarat útja, tehát ez a kettő egymást párhuzamosan létezik, hol az egyik, hol a másik úton tudunk lépni és járni. Itt viszont egy nem is olyan nagyon régen, mikor ezeket az anyagokat készítettem elő, fönnakadtam egy ilyen tanácson, egy nagyon bölcs valakinek a szavait idézte az illető, hogy éljünk a jelenben a jövő számára, és hagyjuk a múltat lezárt könyvnek. Most, ha belemegyünk egy picikét, a múlt, mint lezárt könyvtől, az a múlton való rágódás, az egy tökéletesen hiába való, majd mondjuk úgy, hogy semmi hozadékkal nem járó energiapazarlás. Azt le van fixálva, az a múltat olyan, annak lesznek következményei, azt már nem tudjuk megváltoztatni, majd a következményekkel kell később foglalkozunk, de az még odébb van. A múlton rágódás az ebből a szempontból zsákutca, tehát azt érdemes békén hagyni. Viszont a mondat eleje, hogy éljünk a jelenben a jövő számára, ez viszont azt tartalmazza, hogy életünk minden pillanatában előkészítjük a következő pillanatokat. Kisebb esetekben, nagyobb esetekben, kisebb lépésekkel, nagyobb lépésekkel, állandóan minden alkalommal itt és most is előkészítjük a következő fél órának az eseményeit, és így tovább. Tehát érdemes tudatában lenni annak, hogy az a jelen az nem olyan, hát mondjuk úgy, hogy szónoki fogás, hanem ez egy nagyon komoly valami, és érdemes nagyon komolyan figyelembe venni, hogy a jövőt készítsük elő minden egyes lépésünkkel, minden egyes gondolatunkkal, minden egyes érzelmünkkel. Tehát teljes ittlétünkkel mindig a jövőt készítjük. Pardon. Na most, hogyha megpróbálunk tudatosan élni, akkor előbb-utóbb ráébredünk arra, hogy igaz ugyan, hogy érdemes más emberekkel, más jó szándékú velünk, mondjuk úgy rokonszenvező vagy barátokkal együtt működni, de mégis minden esetben, minden lépésünkben egyedül vagyunk. Egyedül vagyunk felelősek a saját dolgainkért és a saját lépéseinkért. Tehát ezt a bizonyos felelősségtudatot, különösen akkor, amikor már tudatosan figyelünk a világra, ezt mindenképpen nagyon komolyan érdemes kézbe venni és figyelni, és tudomásul venni, hogy bizony, akármit csinálunk, azért csak és kizárólag mi vagyunk a felelősek. A tudatos odafigyelésnél van egy másik lehetőség, ugye, hogy most a világot hogyan látjuk. A sopánkodó, meg jajgató, meg egyéb ilyen felfogás, ami hát elég gyakori, még a saját életünkben is gyakran előfordul, az bizony nem a tényleges előrevívő oldala az életünknek, az megint csak nagyon visszahúz a múltba, és nem foglalkozunk azzal, hogy bármikor meg tudjuk változtatni még azt a látszólag számunkra előnytelen jövőt is, ami miatt elkezdenénk sopánkodni. Ez van a kezünkben. Bármikor változtathatunk rajta. És például ez egyik lehetőség, hogy nem a lehúzót, a leverőt, a pessimista világnézetet próbáljuk meg saját magunkban, hát mondjuk úgy, hogy életre kelteni, hanem észrevenni a világban a szépet, a harmonikust, és ami előre visz. Most egy kicsit tényleg komolyabban foglalkozunk ezzel, akkor kiderül, hogy a világ tökéletesen rendezett, annak ellenére, hogy a felszínen eléggé gubancosnak látszik. De tessék csak arra gondolni, most itt áramlik a Duna, hogy a felületen a hullámok össze-vissza járnak. De az áramlás az egyirányú és határozott. Tökéletesen rendre megy. Na most a felszínen lehet, hogy rendezetlenséget látunk, de minél mélyebbre megyünk a dolgok mögé, a jelenségek mögé, annál egyértelműbbé válik saját tapasztalatunk alapján, hogy a világ tökéletesen rendezett. Nincsen kivétel. Olyan természettörvények, vagy nevezzük, aminek akarjuk, olyan törvények alapján működik, amelyek nem a szerint változnak, hogy na most akkor én ezt szeretném, vagy nem szeretném, azok adottak. A gravitáció adott. Megpróbálhatok, nem tudom hányadik emeletről kiugrani, de azért a csattonásra észre fogom venni, hogy ez a törvény, ez törvény. Tehát érdemes ezeket a törvényeket, ezeket a nem csak lelki, nem csak fizikai, hanem lelki törvényeket is megismerni, mert ezek mentén sokkal egyszerűbb, sokkal simább és sokkal szebb életet tudunk élni. Itt van például az egyik, az önzetlenség kérdése. Ugye ezt is érdemes kéne tudatosan megvizsgálni a saját életünkben, esetleg, ha tanulni akarunk mások életéből, hogy az önzetlenségnek milyen szerepe, feladata van, és mennyire jelentős. Itt most nem csak az adakozásra gondolok, mert az az egyik meglehetősen a felületen működő hatás, hanem egyáltalán az önzetlen életmód, az önzetlen életvitel kérdése. És bizonyos szempontból ide tartozik a segítőkészség és a helyes segítés változata vagy problémája is. Megint érdemes ezt tudatosan végig gondolni, hogy láthatunk ilyen példákat, nagyon sokat hallunk is róla. Jönnek ezek a segélyszolgálatok, nyakon fogják a csövezőket az aluljáróban, elviszik, kimosgatják, és két nap múlva ott van megint. De most akkor mi volt a probléma? A segítő szindróma problémája, a segítek neki, ha belepusztul is című, vagy meggyógyítom, ha beledöglik is című hozzáállás, ami nem működik. Mert minden embernek a saját feladata, a saját életfeladata van. Neki ott kell tanulni, azt kell megtapasztalni, és hogyha ezt megpróbálunk belenyúlni ebbe a dologba, akkor csak a saját sorsunk a kezünkre jut. És ezért itt van ez egy ősi tanács. Nagyon sokszor szoktam emlegetni, elnézést, hogyha már valakinek a könyökén jön ki, hogy tanítsuk elkerülni az okokat. Álljunk csak itt meg. Mit jelent az, hogy tanítsuk? Hogy magunk tanuljuk meg, ismerjük meg az okokat, legalább amennyire bírjuk, ahhoz, hogy tudjunk másoknak segíteni, felhívni a figyelmét, hogy figyelj, itt van valami ok és okozat összefüggés, ezzel érdemes komolyabban foglalkozni, erre oda kell figyelni, és így tovább. Tehát tanítsuk elkerülni az okokat, de a karma hullámverését, mint a szökőt, hagyjuk futni az útján. Tehát engedjük az embereket saját útjukon, saját életükben tapasztalni, ami nem azt jelenti, hogy idegen elfordulunk, az két különböző dolog, ott az önzetlenség kérdése egy kicsit más, hanem odafigyelünk, hogy az illető tapasztalja meg, de ha segítséget kér, ez nem feltétlen szóban, de egyáltalán, akkor viszont nekünk kötelező a segítés. De csak akkor, ha ő kéri. Addig ne avatkozzunk a másnak az életébe, nem tudjuk átvenni másoknak a karmáját, ha ez a kifejezés jobban tetszik, nem megy. Az az övé, és kizárólag az övé. Ha viszont bele akarunk nyúlkálni erőszakkal, akkor ugye mi az indíték? Én tudom, hogy neki mi a jó. Honnan tudom? Ki vagyok én, hogy tudjam, hogy neki mi a jó? Ez egyik. a másik, ha erőszakkal belenyúltam, emiatt az önző beállítottság miatt, hogy én vagyok az, de ha ilyen tudós és olyan segítő, akkor elvettem az illetőtől egy tapasztalási, egy tanulási lehetőséget. És ezt a tanulási lehetőséget semmiképpen nem tudom neki visszaadni. Ott nincs mese. Tehát valakitől elvettem valamit, és nem tudom később visszaadni neki. Tehát ezért fontoljuk meg ezt a bizonyos segítő szindróma problémát, és a, hát ennek egyik változata a hittérítés, de majdnem ugyanarról van szó, hogy ez bizony nagyon keményen zsákutca, mindenféle ilyen típusú magatartás meglehetősen zsákutca, mert beleavatkozunk olyasmibe, amihez végső soron semmi közünk nincs. Mindenkinek a saját életét kell élni, a saját feladatait kell elvégezni, akkor is, hogyha megpróbál a múltba menekülni, vagy megpróbál kábítószert használni, ugye, mert mondjuk az aluljáró esetében az alkohol és a dohány az meglehetősen a drog területre tartozik, de akkor is neki ott, és akkor azt kell megtapasztalni, és csak akkor szabad belenyúlnunk, nem belenyúlnunk, segítenünk, ha kéri. Hát ezt észrevenni, hogy ő kéri, na ez a nehéz feladat. Ha meg nem kéri, hát jobbik eset, hogyha goromban elzavar, mert akkor csak-csak észreveszünk, de hogyha nem zavar el, hanem fanyalod meg ilyesmi, hát azt azért észre kéne venni, és akkor neki nincs szüksége a segítésre. Vegyük tudomásul, hogy akkor hadd tanuljon. Most a tudatos magatartáshoz azért ez is hozzátartozik, hogy becsüljük meg a környezetünket, akár úgymond élő, akár úgymond élettelen, a másik dolog, hogy élettelen tár nincs, de maradjunk egyelőre ennél a megjelölésnél, hanem becsüljük meg ezt a világnak ezeket a részeit, ezeket az élőkkel viszonylag könnyebb, az élettelen, tehát a fákja, kövek, egyebek kérdésében ugyanaz a helyzet, becsüljük meg, hogy ő ott, ahol van, a saját életét éli, a saját tapasztalatát kell neki megszerezni, és helyette én nem tudom megszerezni az ő tapasztalatát, és az ő számára megszerezni azt a tapasztalatot. Hát egy kicsit más megközelítés, ugye azért figyeljünk oda, mert a testvériség, tehát az egy világban élünk, akárhogy forgatjuk, nincsen az, hogy én és a világ, meg egyéb ilyen felfogás, ez egy erőltetett antropomorf megközelítés, de az, hogy ebben az egy világban élünk, és ennek részei vagyunk. Teljesen mindegy, hogy az utcai kavicsról van szó, egy fáról van szó, egy kedvenc állatról, vagy más emberekről, teljesen mindegy, ennek a világnak a része. És az azt jelenti, hogy miután a gyökereink azonosak, tehát a testvériség eszméje az egészre vonatkozik. És akárhogy forgatjuk, az a bizonyos mondás, ha benne él, mozog és létezik, ez a fajta megfogalmazás, amit egyébként a keresztény Bibliában található az egyik ilyen megfogalmazás, ez mindenkire vonatkozik. Nincs kivétel. Most az, hogy más vélemények tiszteletben tartása, hát ezt csak azt tudom mondani, hogy az, amit én most elmondtam, ez az én véleményem. Úgyhogy ha tiszteletben tartják, azt megköszönöm. De ide az is tartozik, hogy bármilyen álláspont vagy vélemény legyen az számomra jónak elismert, vagy számomra rossznak elismert, hát én általam rossznak elismert, az is része az egésznek. Az, hogy valaki egyik oldalról nézi a világot, vagy a másik oldalról nézi, az az ő szempontjából adott valami, de attól az az egy világ ugyanaz, és mind a két nézőpontnak megvan a helye és a feladata. Tessék itt arra gondolni, hogy az egészen egyszerű fizikai jelenség az elektromosság, az csak akkor működik, amikor megvan az úgymond két pólus. És a két pólus egymásra hat, és akkor jelentkezik például egy villanykörtében a fény. Hiába van az egyik pólus külön, meg a másik pólus külön, a kettőnek a kapcsolatára van szükség, a harmadikra, és akkor jelentkezik a mozgás, akkor jelentkeznek a változások, minden egyéb, amikor ez a két pólus egymásra hat. De hát csak az egyik pólusban, akkor nincs mire hatszon. Akkor ez egy béna valami. Ezt most általánosíthatjuk is úgy, hogy a szellem és anyag egymásra hatása kérdésében ugyanez a folyamat lényeges, az csak akkor jön létre a világon bármi, amikor egy tudatos ráhatásos anyagra, mint homogén anyagra, létrehoz egy működő formát, életre kelti és azt működteti. Egyik a másik nélkül, a szellem az anyag nélkül, az anyag a szellem nélkül béna, nem működik. Hát ez általánosítva is érdemes egy kicsit megnézni, de a lényeg az, hogy minden véleménynek, még akkor is, ha mi saját pillanatnyi állapotunk szerint elítéljük, annak is helye van a világban. Azoknak, akik azt a véleményt képviselik, azoknak az, amiatt az azon keresztül kell tanulni, ha nekünk más a véleményünk, akkor nekünk meg azon keresztül kell tanulni, de mind a kettő egyformán megvan a létjogosultsága. Jó, szóval vannak süketek és vakok, akik valamilyen szempontból elérték az állapotot, hogy ne lássanak és ne halljanak. Most ez átvitt értelemben, de nem hallják meg a másikat, de abból nekik van tanulni valójuk, és nekik van olyan sorsuk, most ne egy életen belül tessék gondolkozni, hanem életeken keresztül, hogy bizony ezt az állapotot, amit előidézett saját magának, azt saját magának kell feloldani, és ez egy nagyon kemény feladat. Tehát ahhoz, hogy megtanuljam, hogy a másikat meghallgassa, egyáltalán észrevegyem, hogy a másiknak van önálló véleménye, és nem az enyém az egyetlen igaz, már az maga egy nagyon kemény feladat. Tehát tolerálni a másikat. Nem tudom, talán az egyik legnehezebb feladat jelen pillanatban a magunk életében. És utána még az is van, nem csak a tudomásról benne, hogy ez is van, igen, az is van, hanem mit mond, mert hát, ha igaza van valamiben, nem biztos, hogy mindenben, de valamiben esetleg igaza van, na akkor nézzük meg a két álláspont között, hol van a megoldás. Ez a bizonyos arany középút, az előttünk járó bölcsek ezt nagyon határozottan tanítják, tanították és tanítják és hangsúlyozták is. Tehát a két, mondjuk, hogy két nézet között középütt van valahol a megoldás, ami mind a két oldalra működik. Hát ugye ahhoz, hogy egyáltalán hozzá merjünk nyúlni a világhoz, ugye ezt sokszor vetítem ezt a képet, az önismeret nélkül nem is érdemes elkezdeni. Tehát valami minimális önismeret, valami minimális, hogy mondjam, olyan felfogás, hogy nem tudok én mindent, nem én vagyok az, aki fújja a passzát szelet, és így tovább. Tehát ez a fajta felismerés, erre mindenképpen szükség van, tehát az önismeretnek ez a kezdete. És hát ugye mennyire látjuk tárgyilagosan a világot, ugye? Tükör egyik oldaláról, másik oldaláról, most ha cica mind a két oldal, másik oldalon cicát lát, akkor még objektíven látja a világot. Vagy az oroszlán a másik oldalon. És itt van alatta az a bizonyos ősi tanács, amit az előttünk járók nagyon komolyan megpróbálnak hangoztatni, hogy bizony, ha a bölcsességet keressük, most itt a tapasztalatok mögötti bölcsességre kell gondolni, akkor bizony az alázat nélkül nem megy. Ha öntelt vagyok, akkor szó sincs arról, hogy bármiféle bölcsességet megtaláljak egyáltalán a világban. És ha megnézzük a hátulról olvasható, ugye a két alsósor, a kisbetű, de hogy légy még alázatosabb, ha a bölcsességnek ura vagy. Ha arra gondolunk, hogy előttünk járó nagy tanítók, most teljesen mindegy, hogy melyiket tesszük, élték ezt a magatartást. Bemutatták, hogy ez lehetséges, bemutatták, hogy ez előre visz. Hát akkor kezünkben a lehetőség, próbáljunk meg ezen az úton járni és élni ezt az utat. És hát a befejezésként szoktam ezt a bizonyos kis invokációt felvetíteni, ami nagyon érdekes, hogyha valaki ezt komolyan végig elmélkedi, maradjunk talán ebben, akkor kiderül, jön egy bizonyos ilyen aha felismerés, hogy hát persze, hát a világban egység van, akkor is, ha a felületen úgy látszik, hogy különbözőség van, de ez csak a felület. A mélyebb rétegekben ez van, van egy rejtett élet, egy rejtett világosság és egy rejtett szeretet. Tehát ez a hármasság például az egyik fajta felosztásban, de mindegyik része az egésznek. És ha felismerjük ezeket külön-külön, akkor jön a következtetés, hogy bizony minden mással is egyet vagy. Na most hát én próbáltam egy picit világosságot deríteni erre a tudatosság problémájára, de hát ha az elméknek a tüze az fáklyalángot kezd képviselni, és hát akkor érdemes volt elmondani. Hát ez volt a mai előadásnak a vezérfonala.